A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Becsei Zsolt, közgazdász, volt európai parlamenti képviselő és a Károli Gáspár Egyetem tanára.
Újra jó estét kívánok!
Témánk pedig, amiről beszéltünk a műsor első részében, hogy a április 12-i választás gazdasági és pénzügyi értelemben is új sztorikat hozott, új topikokat hozott a felszínre, jelesül az euróbevezetés. A műsor első részében beszéltünk a úgynevezett befagyasztott uniós pénzek hazahozataláról, és itt van a másik kedvenc sztorink, a euróbevezetés. Ugye a leendő kormányfő azt ígéri, hogy elméletileg Magyarország 2030-ig tud csatlakozni az eurózónához. Nézzük, hogy diadalmenet lesz ez, vagy pedig rögös út?
Rögös, de egy kicsit hagyd kezdjem messzebbről. Én azt gondolom, hogy az eurózóna tagság megcélzása egy tagállam részéről a kötelezettségen kívül, és azon kívül, hogy a magyar lakosság 70%-a ezt kifejezetten támogatja, azért fontos, hogy magunknak fegyelmet hozzunk. Tehát nem csak azért, mert ezt most elvárják, hogy egyszer csatlakozzunk, meg akkor nagy vitát is kialakítunk arról, hogy ez jó vagy rossz, többe benne a jó, mint a rossz, szerintem sokkal többen a jó, de erről legyen egy vita, hanem azért, mert egyszerűen az ezzel járó fegyelmet magunkra tudjuk kényszeríteni. Enélkül egy ugyanolyan állandó, túlzott költségvetési hiányú, eladósodó, magas kamatokkal és inflációval szenvedő pályát futunk, mint hogy az elmúlt 30 évben sokszor megtettük, és azok, akik ezt nagyon szigorúan betartották, most legutóbb a bulgárok, vagy előtte a horvátok, azok egy 5-6-7 éves, nagyon fegyelmezett pályával tudnak kijönni, és ez az országnak fontos, hogy eljussunk addig, hogy ott legyünk az eurozóna előszobájában. Ez majdnem fontosabb, mint az, hogy belépünk, bár nyilván ez mint cél fönnáll. Ha ezt hajlandók vagyunk megtenni, és ennek az érdekében a üzleti élet, a lakosság, a hivatalok, a politika hajlandó a hatalmas pénzelfolyáson és a költségvetési hiányokon, inflációgerjesztéseken és minden máson túllépni, versenypolitika hiányán, akkor már nyert az ország ezzel. Én ezt tartom ebben az egészben a legfontosabbnak. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül egy 5-6 évnél rövidebb időtávban senkinek sincs értelme ebben gondolkozni. Jelenleg a magyar államháztartási adatok is nagyon magas kamat, nagyon magas hiány. Nem tudjuk, hogy milyen növekedési pályára tudunk állni. Nem is tesznek lehetővé egy 5-6 éves szakasznál rövidebb időszakot, de senkinek nem tudok olyanról, hogy egy cikluson belül meg tudta volna csinálni, vagy legalábbis eljutott volna addig, hogy ma ott legyen az RM2-be és meglegyen a belépési dátum. Ha ezt megcsináljuk, ez egy nagyon nagy bravúr. Én inkább abban gondolkozom, hogy egy cikluson átnyúló 5-6 éves program lesz, és ennek megfelelően kellene egy pártokon átnyúló szakszerű vitát is lebonyolítani a bevezetés mikéntjéről, a hasznairól, a költségeiről.
Meg hát nagyon szimpatikus volt számomra az, amit a szlovének csináltak, ugye túl a gazdasági és pénzügyi szakmai diskurzuson ők egy társadalmi vitát is. Szinte bekopogtak minden háztartásba, és elmesélték, hogy mivel jár egy új fizetőeszköznek a meghonosítása.
Ez így van. Tehát én is azt gondolom, hogy ezt a társadalom mélységeig át kéne a vitát vinni, viszont nem szabad olyan populista helyzetbe vinni, hogy erről népszavazásokat tartsunk. Az időpontról lehetne csak másról.
De talán nem is kell, hiszen Magyarország vállalta a 2004-ben a euróbevezetést.
Volt, ahol tartottak az euróbevezetésről, azt hiszem Svédország, Lengyelország, az időpontról, mert az nincs meghatározva. Magáról a tényről már nem lehet, hiszen azt a csatlakozási szerződésbe vállaltuk, és arra már volt egy népszavazás. A tényről nem lehet, de az, hogy mikor akarja valaki bevezetni, ezzel nagyon mesterségesen tehetne, de én inkább tartalmi oldalról közelítem meg, nem annyira jogiról, erről nem szabad populizmusnak teret adni, erről egy normális vita kell valóban a teljes társadalmi bevonással együtt, és mindeközben egy 5-6 éves ütemezett programot felállítani, amit minden párt aláír.
Nem beszélve arról, hogy a euró atya jelesül magyar származású Lánfalusi Sándor, ez nagyon fontos téma, de talán ettől is izgalmasabb kérdés, hogy miért lesz jó a magyar gazdaságnak az euró. Leges legutoljára a Magyar Nemzeti Bank készítette erről, de már rég volt, nagyon rég volt egy elemzést, és abból az derült ki egyébként, hogy a a gazdasági növekedést évente átlagosan 1%-a tudja megdobni, ami nem lebecsülendő, de nem is a csodák csodája. Ugyanakkor talán a rejtvényfejtés szempontjából tényleg a ideális kérdés az, hogy hozzávetőleg ez mit jelent a magyar gazdaságnak, a magyar embereknek?
Én azt gondolom, hogy önmagában, hogyha most is megnézzük az eurozónának a pályáját, akkor azt látjuk, hogy mind az inflációs ráták jóval kisebbek, hiszen nincs leértékeléssel egy pótlagos importinfláció a rendszerben. Önmagában a finanszírozás az államadósságoknak sokkal kedvezőbb, hiszen egy biztonságosabb rendszerben vagyunk, alacsonyabb kamatkörnyezettel. Nehéz is kikezdeni egy eurozóna tagállamot, tehát sokkal nehezebb spekuláció szempontjából kikezdeni. És mivel Magyarország egy 50 éve viszonylag a régióban is egy jobban eladósodott ország, ez már önmagában olyan plusz előnyöket hoz, hogy már a többit nem is kéne felsorolnom. Arról nem is beszélve, hogy akkor az európai döntéshozatal közepén vagyunk, ott vagyunk az EKB-ban, tehát befolyásolni tudjuk az összes programot, ami a stabilitást jelenti. Csak egy példát mondok már, hogy a dánoktól ERM2-től fogva bármikor lehet ugye swappolni az Európai Központi Bankkal, aki már az ERM2-ben van. Azon kívül nem tudunk ilyeneket olyan könnyen csinálni. Azonnal likviditásokat tudunk kapni szinte kamatmentesen, ugye amikor nagy válság van. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki számítható, nem lesz nagyon látványos fölértékelés vagy leértékelése a valutának. Olyan stabilitást ad az üzleti számításokhoz és környezethez, ami nekünk, akik nagyon integráltak vagyunk az euróövezetbe és az EU-ba, ez szerintem nagyon sokat jelentene.
És például egyébként az egy különleges közgazdasági mutatvány, hogy mi az egyensúlyi árszint, amivel érdemes belépni.
Erről nagyon sok vita van, ugye az olaszok 25 éve szidják egymást, hogy túl erős, ugye annak idején a Prodi meg a Berlusconi is egymást szidta, hogy túl erős árfolyammal, lira árfolyammal léptek be. Ugye a szlovákoknál is időnként ez vita egyszerűen fölmerült. De én azt gondolom, hogyha valaki egy 5-6 éves szakaszban nem kampányszerűen zsilipel bele ebbe a rendszerbe, és meg utána egy 2 éves RM2 szakasszal is megnézi, hogy mennyire stabil az árfolyam, akkor nem lehet olyan jelentősen elrontani a belépési árfolyamot.
Eddig ugye egy kicsit elvont makrogazdasági témának tűnik az euróbevezetés, de hogyha mindennapjainkat nézzünk, akár a háztartások, akár pedig mondjuk a vállalkozások szempontjából, mit jelent az a, akkor, amikor euróban van denominálva, közzétéve a vagyonunk? Többet ér?
Szerintem többet ér. Hát ugye Magyarország az elmúlt 30 évben, de vegyünk 20 évet, amióta EU tagok vagyunk, azért 30-40-50%-kal értékelte le a valutáját. Tehát, hogy ennyivel a vagyonunk is euróban kevesebbet ér, mint hogyha stabil árfolyamunk lett volna. Hogyha csak ezt veszem, már akkor is ez egy lényeges különbség. Az adósságainkra nem akkorák a kamat terhek, a rizikó, az árfolyam rizikó finanszírozási költségek. Ezek azért a mindennapi életben minden magyar állampolgár számára szerintem rendkívül fontos tényezők, sokkal könnyebben kereskedhetünk és egyebek, de mondom, a vagyonértékünk is biztos, hogy jobb lesz és stabilabb lesz, hogyha nem egy leértékelőbe megyünk. Ami nagy kérdés, itt a visszatér vagy túl erősen léptek be néhányan, nyilván azt tudjuk megfigyelni, hogy tudjuk-e tartani a külkel mérleget és azt a versenyképességet, amivel kilépünk abból a 30 éves, meg hát 30 éves mókuskerékből, hogy mindig úgy tudtuk a külső egyensúlyt csak fönntartani, hogy leértékeltük a valutát.
Tehát összefoglalóan 2004-ben vállaltuk az euróbevezetés meghonosítását, azóta már, ha nem is komolyan vehető, de azért mégiscsak volt céldátum, egyszer-kétszer.
Hát olyan válságig volt, igen.
És azóta nem, és ahogy észrevehető volt, akármilyen politikai színezetű kormányunk volt, ugye nem akarta bevezetni az eurót. Most pedig egy új helyzet van, hiszen itt nagyjából azért van egy céldátum is. Mégis adódik a kérdés önmagától, hogy a korábbi kormányok miért nem akarták bevezetni, és itt egyébként nem is attól függött, hogy jobb oldali vagy bal oldali, hiszen egyik sem akarta.
Volt ebben 2008 után egy nagy szuverenitási roham, a baloldali kormányoknál ebbe benne volt az, hogy nagyon féltek, hogy még egyszer állít 2008, ezért a teljes árfolyam szabadságot meg akarták maguknak tartani. És hát 2010 után a jelenlegi kurzus is az árfolyam szabadsággal való élhetőség lehetőségét, az önálló kamatpolitikát meg akarja tartani, mert félünk egy nagyon nagy versenykívást. Én azt gondolom, hogyha már most 6 vagy 7 éve pozitív a magyar folyófizetési mérleg és a külkár mérleg, akkor most már nyugodtan beleálltunk abba az 5-6 éve szakaszba, hogy ezt a félelmet leépítsük, és a nincs ingyen kenyér keretében senkinek nem fogunk itthon az export szektornál leértékelést áttételesen ígérni, hanem azt mondjuk, hogy egy stabil árfolyamat mondunk. Neked nem is fog fölértékelődni, hogyha eurozónatagban vagy, akkor nem is értékelődik fel a valutát, mint most az utolsó pár hónapban ez megtörtént, hanem egy stabil helyzet van.
Na ez a logikán megyünk tovább, hiszen jelentősen erősödött a forint árfolyama a főbb devizákhoz képest, amelyben nyilvánvalóan bejátszik a választási eredmény, és ha már szóba került az export, mint Magyarország fontos húzó ágazata, ez hogy és miként érvényesül, lehet-e már esetleg ilyen rövid idő alatt mérleget vonni? Vagy mi számít, a stabil árfolyam, vagy pedig az ereje?
Hát a stabil árfolyam szerintem elég, ha azt megcélozzuk. Szerintem nem kéne azt megcélozni, hogy fölértékelődés folytatjon. Egyébként a fölértékelés én két dologra vezetem vissza. Egyrészt az, hogy egy már hónapok ezelőtt beárazott kormányváltásnál ugye az új kormány még akkor is, hogyha nagyon óvatos volt a kampányhelyzet miatt, de egy piacbarátabb magatartást ígér. Ez már önmagában szerintem erősíti az árfolyamot. A másik pedig, hogy egy 6,5%-os vagy most 6,25-ös alapkamat, hát jelenleg ez már majdnem 4%-kal fölötte van az inflációnak. Hát ilyen ordinári magas pozitív reálkamatot az életbe senki nem fizet, tehát az Isten spekulálása is idejön. Tehát nyilvánvalóan el fog indulni szerintem egy kamatcsökkentés is, de a lényeg az, hogy ez a kettő, a nagyon magas kamat és a piacbarátabb, hiszem, a gazdasági környezetben egyelőre erősít az árfolyamot. Hogy aztán még most nézem a külker adatokat is, mert most már tényleg reál felértékelődés van jó pár hónapja az országban. Még egyelőre mindig, főleg ugye a szolgáltatási résznél viszonylag a külker mérlegű még mindig tartja magát, bár nyilván az áruforgalmi mérleg itt főleg a rossz struktúra miatt, ugye akkumulátor nehéz, meg sok minden miatt kezd beállni, de még mindig pluszban van mind a két ága a külkereskedelemnek, ami azt jelenti, hogy még egyenlőre ezt az árfolyamot is bírjuk.
Egyébként mi várható az év egészére nézve, ha már adnék egy prognózist, ugye Magyarország nagyon-nagyon függ Németországtól, jelesül a feldolgozóiparon keresztül, de másik volt európai országoktól is, igen, igen. És hát ott mi az a növekedési ütemterv, amivel úgy nagyjából lehet kalibrálnunk?
Ugye már tavaly is 1,5%-ra mondták az EU-ban és az eurozónában a növekedés, hamarosan meglátjuk, hogy ennyi volt, de nagyjából ez megvan. Én azt gondolom, hogy az EU arra lesz képes, hogy körülbelül ez fogja tudni tartani a 1,5%-ot. De csoda nincs sehol, most már Kína is azért visszalassul 4-4,5-re, nagyon messze van. Az Egyesült Államok körül a 2%-kal fejlődik, és nagyon el van adósodva, ugye 130% körül az adósságrátája. Japán is ilyen pluszos veszteglésben van, de azt tudom mondani, hogy mindenki a fejlett világban, és főleg Nyugat-Európában is ilyen többé-kevésbé mérsékelt növekedést hoz. Szerintem, hogyha ebbe mi bele tudjuk magunkat helyezni, akkor már nagy baj nem lehet.
Amúgy gazdasági növekedés jósolnak most már Magyarországra 2026 tekintetében. A bevezetőben említett és a műsor első részében alaposan analizált témák, jelesül ugye a uniós pénzek, uniós transzferek idehozatala, a forint erősödés, az esetleges javuló külpiaci környezet, úgy az év hátralévő részében már rózsaszínebb képet vetíthetünk?
Hát én azt tudom mondani, hogy az új kormánynak egy rovancsot kell csinálni, amikor átvette a kormányzás, egy hónapig megnézni még azokat a terreket, amik nem nyilvánosak, 2000-3000-es kormányhatározatok, garanciák, egyebek. Mit tud kezdeni egy fél év megkezdett beruházásokkal, mi a jobb, hogyha leállítja, vagy ha befejezi? Tehát ő neki nagyon súlyos helyzetet kell föltárnia szerintem a nyárig. és a nyár végéig. Úgyhogy én az idénre nem mernék nagyon rózsaszín képeket mondani, amikor majd november, decemberben gondolom, hogy most visszatér az évvégi költségvetési elfogadásra, a 27-es költségvetés megtárgyalja, addigra lát tisztán, úgyhogy én 26-ra nem mernék arra fogadni, hogy itt száguldás lesz, viszont 27-től már én magam is úgy gondolom, hogy főleg, hogyha az EU helyzet kicsit tisztázódik, beindul egy növekedés, hogy ez 2,5% lesz, vagy 3%, nem tudom.
Igen, de hát, hogy ott van az euróbevezetésnek a követelményrendszere, arról még talán nem beszéltünk, hogy moderált államháztartási hiány, alacsony infláció, államadósság szint, ugye abban nagyon, nagyon elszálltunk, és akkor még van egy kamatkonvergencia is a állampapírok esetében. Nem beszélve arról, hogy amiről már azért beszélgettünk, a ERM2, tehát a fix rögzített árfolyam hatást. Tehát azért, ha ezt a pályát komolyan veszi a kormány, akkor nagyon, nagyon jó silabusznak kell lenni ahhoz, hogy a 27-es büdzsét megtervezze, nem?
Igen, de ma ott el kell, hogy kezdje azt, hogy strukturálisan elindít egy konszolidációs, vagy azt kell mondjam, a stabilizációs pályát. Valamit kell, hogy kezdjen a nyugdíjpályával. Ugye most is a nyugdíjkassa csak 80-85%-ot fedez. Tehát ahhoz hozzá kell szoknunk. Én azt gondolom, továbbra is ezt mondom, hogy nem adót kell emelni, hanem strukturálisan a kiadási pályát vékonyítani kell, és a magyar nagyhatalmi meg örömberuházásokat és pénzköltéseket le kell faragni, és arra kell koncentrálnunk, amire a legfontosabb, oktatás, egészség, ugye az állam rendbetétele, és ami nem állami feladat, azt ki kell tárgyalni, azt el kell engedni.
Ehhez kapcsolódóan ugye van a rendszerben azért elég sok olyan tétel, amelyet az állam beavatkozásként foganatosított, jelesül a különadók témaköre. Tovább olyan területek, mint a védett üzemanyagár, ár és sapka, rezsivédelem. Tehát azok nagy terhet rónak a leendő kormány, mármint annak kérdés kell, hogy ki vezeti-e, mikor, és hogy milyen ütemben. Meghálálja a piac ezt egyébként, hiszen azért ezek, ha beszélünk a különadókról, jelentős forrást is hoznak a költségvetésnek.
Igen, ennek meg volt egy pozitív része, egy kicsit ilyen monopól magasabb profitrátákat, vagy természetes monopóliumokat szivattyúzott le.
El is tudták adni a társadalom felé, hiszen most a hipermarketekén meg a bankokén nem sírunk köztünk
nem.
Szólva.
Nem, tehát én azt gondolom, hogy nem ezzel fognak kezdeni, ők ezekkel a közvetlenebb, én szoktam etatista vagy marxista árképzésekkel gondolom azt, hogy az elkövetkezendő egy évben ebből ki kell menni. Tehát ár és topuk, ástopukkal, védett árakkal. Ebből előbb-utóbb ki kell menni, hogy ott legalább a piaci helyzet erre álljon. Én azt gondolom, hogy ezt meg lehet csinálni. Azt föl kell vállalni. A külön adókban én a helyükben egy kicsit óvatosabb lennék, és lassabban zsilipelném.
És a társadalom fel van készülve arra a piaci alapú életre, ha lehet így fogalmazni, hiszen nagyon sok olyan intézkedés van, amelyiként a társadalom nagy része számára kedvező. Valljuk be.
Így van. Hát tudom, mert volt olyan közgazdász, aki azt mondta, hogy Magyarországon csak kamatszubvencionált hitel van szinte. Tehát szinte piaci kamatémá, alig mozog a társadalomba hitel. Én azt gondolom, hogyha megindul a kamat ciklus lefelé, az MNB tudja folytatni a kamatcsökkentést, akkor előbb-utóbb a társadalom, ha nem is 3%-os, de 4-4,5%-os kamatszintekre fők, hogy készüljön.
Igen, és utána ezt tudjuk viselni a levelet.
Hát ez jelentős. Igen,
jelentős.
De hát, hogyha folyamatosan visszük lefelé, akkor szerintem a trend nem rossz. Én azt tartom fontosnak, hogy a magyar államháztartást, egyetlen strukturálisan a magyar államháztartást tegyük rendbe, és azt nem a bevételi oldalon kell újabb adókkal, hanem a kiadási oldalon egy karcsúsításra kezdeni, arra kell költenünk, amire az államnak költenie kell, és ami nem az állam feladat, hanem a szponzoroké vagy piacé, azokat a részeket, élsport, látványsport, sok minden más ki kell küldeni a piacra, ahogy azt megcsinálták Horvátországban vagy Csehországban.
A fiskális témákról beszéltünk főként, de azért szóba kerültek a jegybanki lehetséges intézkedések, elsőről a kamatvágás, de van még olyan terület, ahol a fiskális politika, a monetáris politikával kéz a kézben tud járni?
Hát igen, hogyha az elsődleges egyenleget egy strukturálisan jobb politikával pluszba hozzuk, és nem pedig csak egyensúlyba hozzuk, akkor nyilván jóval gyorsabban fog tudni csökkenni az alapkamat, és vagy a kamatszint a monetáris politika részéről, és a költségvetés vagy államháztartási hiány, ami Maastrichthoz is kell, a fiskális politika részéről.
Apropó, még egy kérdés, hogy megválaszolatlan marad, egészen pontosan feszegetném, még van még hát a pár percünk a műsorból, ha az euróbevezetésre visszaugranék, hogy a környezetünkben azért már nagyon sok ország bevezette a posztszocialista országok közül a közös uniós fizetőeszközt. Ugye általában mik a tapasztalatok, hiszen itt látjuk, hogy Szlovénia, Szlovákia, Horvátország már euróval, fizet euróval kereskedik.
Hát én azt szoktam nézni, persze lehet azt mondani, hogy az euróbarométer is torzít. Én azt látom, hogy elsődlegesen nézzük meg a lakosságot. A lakosság egyúttal kisvállalkozó is mit mond. És ha ezt nézem, akkor én elég jó tapasztalati fölméréseket látok a fölmérésekben azoknál a közép-európai országoknak, akik ezt bevezették. A baltiaknál, a szlovákoknál is mi ugye azt mondjuk, hogy félig meddig fiaskó, meg féltjük őket, ők saját magukat nem sajnálják annyira az euró bevezetés miatt. Tudják azt, hogyha gazdaságpolitikai okok vannak egy probléma mögött, akkor nem az eurót kell keresni. Tehát én azt látom, hogy ezekben az országban a közvélemény viszonylag pozitívan fogadta nem csak az euró bevezetésnek ötletét, hanem az azóta eltelt időszakban is az euró tapasztalatait. És szerintem ebből kell kiindulni, nem abból, hogy mit mond három elemző, meg két kommunikátor.
És ezzel a témakörrel zárjuk a mai beszélgetésünket, tekintettel arra, hogy lejárt a műsoridőnk. A napvendége tehát Becsei Zsolt közgazdász, a Károli Gáspár Egyetem tanára volt, a mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.